Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ígéretében. Várja a lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a mai napra rendelt Ószövetségi igeszakaszból, Sámuel első könyve 13. részének első 14 verséből. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Sámuel első könyve 13. részének első 14 versében így olvassuk Isten írott igéjét. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban és Bétel hegyvidékén, 1000 Jonatánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jonatán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, és ezt mondták, hallják meg a héberek. Amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgálba. A filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel, 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas és olyan sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak és tábort ütöttek Mikmásznál, Bétáventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, hasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. A héberek átkeltek a Jordánon, Gád és Gileát földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép riadtan sorakozott mögé. Azután várt 7 napig a Sámuel által meghatározott időig, de Sámuel nem érkezett meg Gilgálba, a nép pedig széledezni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot, és bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul elé ment, áldással köszöntötte őt. Sámuel ezt mondta, mit tettél? Saul így felelt, amikor láttam, hogy a nép széledezni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törhetnek a filiszteusok Gilgálban, és én meg nem esedeztem eddig az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, most pedig véglegesen megerősítette volna Izraelben a királyságodat az Úr. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünkbe zárását, a neki való engedelmességet. Fennállva imádkozzunk ezért. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a templomban, hogy még mindig van erre lehetőségünk. Ugyanakkor olyan megrendítő volt hallani Saul királynak a történetét. Rossz volt rossz híreket, rossz történetet olvasni róla. Rossz volt olvasni az eleséséről szóló hírt. Urunk, sok rossz hír vesz bennünket is körül. Rossz hírek napról napra, hogy egyre több és több a fertőzött világszerte itt hazánkban is. Urunk, nagyon vágynánk már rá, hogy ennyi hónap után legyen újra szabadulásunk, és lehessen újra szabad az életünk ettől a járványtól mentesen. Imádkozunk hozzád, Urunk, segíts ebben bennünket. Add, hogy találják meg az ellenszerét ennek. Segíts, Urunk, hogy ez A nyomorúság, amely bennünket gyötör napról napra, ami a szabadságunkat korlátozza, hadd múljon el. Urunk, kaptak rossz híreket mások is a közelmúltban, amikor arról kaptak értesítést, vagy azt élték át, hogy valamelyik szerettük elment ebből a világból. Fájdalmas és nehéz minden gyászolónak. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek egészen friss a szívében ez a fájdalom, hogy őket is Te gyógyíts, Te vigasztald meg. Urunk, talán a gyermekek is úgy érik meg sokan, hogy rossz hír az, hogy ez utolsó szabad vasárnapjuk, és nem sokára kezdődik az iskola. Segíts nekik abban, hogy hadd lejjék örömüket benne, hogy közösségben lehetnek újra. Áld meg a tanulásukat, segíts a tanároknak is, a nevelőknek, a pedagógusoknak odaadóan végezni a munkájukat. Urunk, vágyunk arra, hogy legyen az életünk szabad, boldog, teljes. Segíts nekünk abban, hogy amikor nem ezt érezzük, amikor nem ezt éljük meg, akkor is megérthessük belőle, hogy Te gondot viselsz ránk, és a Te akaratodból történnek ezek. Könyörgünk, Urunk, Saul történetén keresztül is taníts bennünket, ad, hogy növekedhessünk a hitben, a benned való bizalomban. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hallhatjuk ma délelőtt, írva található az imént hallott igeszakaszban, Sámuel első könyve 13. részének 13. versében. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el, nem teljesítetted az Úrnak a parancsát, amelyet megparancsolt neked. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Egy ismerősöm mesélte, hogy egy barátjával beszéltek telefonon, és miközben beszélgettek, kiderült, hogy fizikálisan nincsenek egymástól nagyon távol, és akkor azt mondták, hogy hát ha már úgyis telefonálunk, nem találkozhatnánk. Mondták, hogy de, ez jó lesz. És akkor megbeszélték, hogy valamelyik üzletlánc egyik üzleténél, ami ott van a közelben, ott fognak találkozni. És úgy is volt, megérkezett mind a kettő az üzlethez, és vártak. Vártak, nem jött a másik. Egyszer az egyik felhívta a másikat, és akkor kérdezi, hogy mi történt, hol vagy? És mondja, hogy hát én itt vagyok, itt várlak. Hát én is itt vagyok. És akkor kiderült, hogy azzal nem számoltak, hogy annak az üzletláncnak két üzlete is van hozzájuk viszonylag közel. És mind a kettő arra az üzletre gondolt, aminek a közelében ő volt, hogy majd itt találkozunk. Igazából majdnem ugyanott voltak, és mégsem, és elmaradt majdnem a találkozó. Várni nem könnyű dolog, sok nehézség, buktató lehet benne. Isten igéjének a fényében ma megnézzük Saul király életén keresztül ezt. Saul az ige szerint bő egy éve volt még csak király. Akik olvassák a kalóz szerint az igét, tudják, hogy milyen nagy horderejű dolgok történtek itt az elmúlt időszakban Izraelben, és azt is lehet látni az igéből, hogy nem minden fekete és fehér. Még a hívő életben sem minden olyan egyértelmű. A nép királyt akart, amikor Sámuel megöregedett. Talán emlékszünk még rá, hogy Éli főpap kezei alatt nevelkedett Sámuel. Azt tudjuk róla, hogy Éli meglehetősen elhanyagolta a gyermekeit, és olyan papokká váltak, akik miatt a nép, így írja az ige, hogy megutálták az Istennek való szolgálatot, az áldozatok bemutatását. Olyan módon élt Éli, hogy ő maga szerette Istent, de a gyermekei számára ezt valahogy nem sikerült átadnia. Isten ezek miatt el is vetette Élit a háza népével együtt, és Sámuelt választotta meg helyette prófétának és bírának. Sámuel egészen kicsi gyerekkorától kezdve ott élt Éli főpapnál, az ő kezei alatt nevelkedett. Pontosan tudta, látta, hogy mit művel Éli, hogy mi az a rossz, amit ő elkövet, mi az a legnagyobb hiba. És milyen érdekes, mire megöregszik Sámuel, pontosan ugyan abba a folyóba lép, pontosan ugyanazt követi el. Azt mondja Izrael népe, nézd Sámuel, szeretünk, becsülünk téged, de gyermekeid már nem úgy élnek, mint te. Nem akarjuk, hogy ők bíráskodjanak fölöttünk. Ők már nem tisztességesek. Ők már részrehajlók. Szeretnénk királyt magunknak. Hát ez volt az egyik indok. Nyomós indok. De azért valószínűleg emellett volt más indokuk is. Jobban szerették volna azt, amit meg is fogalmaznak később, hát igazából szeretnénk olyanok lenni, mint minden más nép. Szeretnénk olyanok lenni, mint a többi környező nép. Akarjuk, hogy legyen királyunk. Legyen valaki, akire felnézünk. Dicsőséges, hatalmas, erős, pompás. És amikor azt látjuk, hogy ő lovagol, amikor azt látjuk, hogy korona van rajta, és így tovább, akkor büszkék leszünk rá. Olyanok akarunk lenni, mint más nép. Hogy ez lehetett a nyomósabb indok, azt mutatja az is, hogy korábban már Gedeont is királlyá tették volna, ha engedte volna. És mindezzel együtt Isten tervében is benne volt a királyság, de még nem. Még nem érkezett el ennek az ideje. Végül Isten mégis enged nekik és ad királyt, ez a király Saul. Nagyon érdekes Saul helyzete. Egyrészt pontosan olyan embert adott nekik az Úr, amilyet vártak. Azt írja az ige, egy fejjel magasabb, mint mindenki más. Tehát ha nekik olyan kellett, akire felnézünk, akire büszkék lehetünk, na ez az. Nem egy töpszli, pici, nyeszlet valaki, hanem egy jó nagy derékember. Ilyen legyen a vezető. Előláll, és látjuk jól, derék valaki. És milyen érdekes, hogy olvassuk az igét, az is kiderül, hogy bizony volt a népnek egy része, aki semmiben nem nézte Sault. Kigúnyolták, lenézték őt. Aztán jött az első csata az ammóniak ellen is, akkor végre minden megváltozott. Büszke lett a nép a királyára, hirtelen hatalma lett és elismertsége. És ezek után érkezünk el a mai igéhez. Saul a filiszteusokkal kezd harcot, először minden jónak tűnik, nagyszerű haditerv, később azonban a filiszteusoknak a létszám fölénye nyomasztóvá válik. A zsidók egyre kevesebben vannak, hiszen, mint minden csatának, ennek is vannak veszteségei, vannak elesettek. A hadinép kezd szétesni. A filiszteusok meg olyan, mintha még most kezdenének csak belejönni. Az izraeliek közül többen elbújdostak. Saul tartotta magát, de úgy írja az ige, hogy gyakorlatilag szó szerint a háta mögé bújt a nép, a hadinép. Hát nem az jelenik meg előttünk, hogy egy nagyon reményteljes helyzetben voltak, hanem sokkal inkább igencsak kiábrándító. Saul várta Sámuelt. Azt ígérte, hogy 7 napon belül érkezik. Mindeközben azonban a várakozásban a veszély egyre nőtt. Az egész hadseregben nőtt a félelem, a bizonytalanság, a kiábrándultság, a csüggedés. A morál egyre romlott, és úgy érezte Saul, valamit tenni kell, mert telnek a napok, és nem érkezik meg Sámuel. És akkor fogta, bemutatta az áldozatot, amit Sámuelnek kellett volna, és látjuk, érezzük, hogy ez egy kétségbeesett próbálkozás volt a részéről, mert úgy érezte, Sámuel elkésik, minden tönkre megy körülötte, minden elvész, oda lesz a csata, aztán ki tudja, nem esik el végül még az ország is. Bemutatta hát az áldozatot, hát ha ilyen módon nyomást gyakorol Istenre, ide kényszeríti őt, meg aztán nagyon fontos megmutatni az egész népnek, hogy itt van Isten velünk. Bemutatunk áldozatot, most már majd jobb lesz minden. Ahhoz hasonló, mint amiről a múlt héten volt szó, amikor odavitték a csatába a frigyládát. Azt mondták, ide hozzuk a frigyládát, itt lesz Isten is. És hát nem tanultak, hogy ez nem így működik. Pontos a részletekre figyelni, hogy jól értsük az igét és az üzenetét. Azt írja az ige, hogy alig végezte el Saul az áldozatot. Azaz nagyon úgy tűnik, hogy Sámuel nem nagyon késett el, inkább úgy mondhatnánk, hogy nem érkezett olyan időben, mint ahogy azt Saul várta volna. Kétségbeejtő volt a helyzet, és ő kétségbe is esett. Valószínű, hogy a 7. napon érkezett Sámuel, talán még vagy 2 órát kellett volna várnia Saulnak. És biztos vagyok benne, hogy Saul várt volna nem csak 2, még 12 is, ha biztosan tudja, hogy fog jönni. Ha jött volna egy lovas üzenettel, hogy már úton van az öreg, csak lassan baktat. Ha valaki egy SMS-t küld neki, de akkor nem volt, akkor megnyugodott volna, hogy jön, bírjuk ki. Tudta volna biztatni a népet, de nem tudta. Mi is tudjuk, milyen borzasztóan nehéz várni mondjuk a mentőre, mikor valaki balesetet szenved. Folyik valamelyik barátjából, rokonából a vér, és a mentős azt mondja, hogy indulunk, de ott minden egyes másodperc óráknak tűnik. Hol vannak már? Hogy nem értek még ide? Amikor valaki elájul a közelünkben, és nem tudjuk, hogy mi van vele, iszonyatos minden pillanat. Amikor ketyeg a biológiai óra, és még a láthatáron sincs egy komoly udvarló, amikor egy orvosi vizsgálatra kell várni, amikor egy előléptetésre várunk, mert azt gondoljuk, hogy elismerik hűséges munkánkat, akkor nagyon nehéz várni. De legyünk őszinték, nehéz várni most már a boltban is a sorunkra, az ügyintézőnél, a telefonvonal végén, vagy egy válaszlevélre a hivatalban. Nagyon-nagyon sokat várakozunk, úgy érezzük. Nem hiszem, hogy van 10 ember közöttünk itt a templomban, akinek ne lenne most valami, amire vár. A várakozás nehéz. A várakozás kimerítő. Ne mondja senki azt, hogy könnyű várakozni. Ne mondja. Annak könnyű várakozni, aki várakozásának nincsen tétje. Ha nincs tétje, könnyű. Ha nekem van egy olyan munkahelyem, ahová utálok bemenni. Nem szeretek ott dolgozni, nem szeretem a munkámat, nehéz. És a főnököm azt mondja, hogy figyelj, csak el kéne menni mondjuk az APEC-ba. Ott majd adnak neked egy igazolást, és ott nekem órákat kell várnom, örülni fogok a várakozásnak. Örülök, hogy nem kell bent lenni a munkahelyen. Mert engem nem érdekel, el vagyok itt, előcsörgök magamnak. Ez nem igazi várakozás. Várakozás, de ennek nincsen tétje. Csak eltöltöm az időt. Úgy érzem, egy jobb helyen vagyok. De az igazi várakozás az nagyon megterhelő. És a várakozásban talán a legnehezebb a bizonytalanság. Amikor hosszan kell várni valamire, de tudjuk, hogy mikor jön el annak az ideje biztosan, még azt is könnyebb. Ha elmegyünk egy hivatalba, és tudjuk azt, hogy 4 óra múlva kerül ránk a sor, azt nagyon nehéz kiülni, türelmetlenek leszünk, de mégis van egy biztos fogódzónk. 4 óra múlva ránk kerül a sor. A várakozást igazán elviselhetetlenné a bizonytalanság teszi. Miért lehet valaki bizonytalan várakozás közben? Hát például, hogyha nem biztos a várakozásának a tárgyában. Van-e értelme várni? Remélek valamit, vagy várok konkrétan valamire? Ha csak remélek, az nagyon nehéz. Egy egyszerű példával élve, ha régen jártam már busszal, de úgy rémlik, hogy 10 óra tájban itt ebbe a buszmegállóban meg szokott állni a busz, és ha kiállok, aztán mennek a percek, és nem jön, hát nehéz ott várni, mert semmi garancia nincs rá, hogy nem változott azóta a menetrend. Aztán nehéz akkor is várni, amikor akire várunk, nem megbízható. Borzasztóan megterhelő, mikor valaki olyanra kell várni, akinek az ígérete mondjuk 50%-os eséllyel valósul meg. Ha éppen nem felejti el, hanem jön valami fontosabb közbe, akkor majd ott lesz. Nagyon nehéz ilyenkor várni. És nehéz akkor is várni, amikor valamiért nem tettünk semmit. Lehet rettegve várni egy vizsgának az eredményére, de főleg akkor, hogyha arra nem tanultunk. És akkor reménykedünk benne, hogy hát, ha meg lesz valahogy a 2. De ha én azért nem tettem semmit, akkor tényleg van min izgulni. Nézzük meg, hogy Saul esetében mi történt. Sámuel megígérte, hogy el fog jönni, be fogja mutatni az áldozatot 7 napon belül. Sámuel volt az a próféta, aki felkente őt királlyá. Tudta Saul, hogy Sámuel szereti őt. Aztán tudta azt is Sámuelről, hogy ő az Isten embere. Ismerte, hogy megbízható, és legfőképpen Istenben kellett volna bíznia. Saul azonban ennek ellenére nem bízott sem Istenben, sem Sámuelben. Félt, nagyon kétségbeejtő volt a helyzete, de kétségbeesésre nem volt oka. Ezt persze nekünk könnyű itt a padban átgondolni, meg könnyű még a szószéken is kimondani. De ha az ő helyébe lettünk volna, vajon nem estünk volna-e mi is kétségbe? Én biztosan borzasztóan megszenvedtem volna azt a 7 napot. És megint azt mondom, hogy akit semmilyen felelősség nem terhel, csak béres, aki letudja a dolgokat, annak nem számít. De Saul nem ilyen király volt. Felelős volt, felelősséget érzett a hadinépért, azokért, a férfiakért, akik ott vannak mellette, az országért. És azt kell mondani, mégsem volt jó vezető, mert a körülmények ellenére nem bízott az Úrban. És itt aláhúzom ezt a mondatot újra, a körülmények ellenére nem bízott az Úrban. Mert hogy éppen itt kezdődik a hit, hogy bízom akkor is az Úrban, ha annak nincs semmi látható jele, hogy jönni fog, hogy cselekedni fog, hogy ad megoldást. A várakozásban nagyon fontos, hogy rábízzuk magunkat az Úrra. Minden körülmény, minden tapasztalat ellenére. Igen, ám, de mikor tudunk így benne bízni? Hát akkor, hogyha például valamilyen dologra, amire várunk, van ígéretünk. Ha nincs ígéretem például arra, hogy engem majd a munkahelyemen előléptetnek, és én utálom azt a munkát, amit most végzek, és csak azért csinálom, mert várok, hogy majd előléptetnek, de nekem erre semmilyen ígéretem nincs, hát akkor nyugodtan adjam be az önéletrajzomat máshová. Akkor lépjek tovább. Nem biztos, hogy nekem erre kell várni, ha Isten erre nem biztat. A másik nézőpont, hogy a várakozásnak vannak feltételei. Ha például rossz helyen várakozom, mint ahogy az elején mondtam, annál a példánál, akkor hiába várok, nem fog történni semmi. És akkor sem, ha nem teszek semmit. Ha Isten arra buzdít, hogy váltsak munkahelyet, de én nem adok be egy önéletrajzot sem, akkor mire várok? Mi fog történni? Ha nincsen társam, de vágyom rá, és úgy érzem, hogy Isten indít, akkor miért nem lépek ki a 4 fal közül? Miért nem keresem fiatal keresztjének közösségét? Szóval nem könnyű a várakozás, mert sok a bizonytalanság. És kérdezhetné valaki, hogy jó, de honnan tudom, hogy Isten mit akar? Hogy fog vezetni? Mit akar az életemmel? Hát a szokásos, jól ismert dolgokat tudom elmondani. Vezet az igén keresztül, vezet az ige hirdetésen keresztül, szólhat úgy az ige hirdetés, hogy érezzük, minket utasít, szólít meg Isten egy konkrét dologban. De mégis, ahogyan az egyik presbiterünk nemrég megfogalmazta, az legtöbbször Isten a szemeivel tanácsol. Jó együtt járni az Úrral minden nap, és hogyha vele állandó a kapcsolat, akkor sokkal jobban bízunk benne, mert tudjuk, hogy milyen ő. Mint amikor van egy szoros barátságunk valakivel, vagy van egy házastársunk, és ismerjük pontosan őt, mert minden nap kommunikálunk, és van egy csomó kérdés, amit már nem teszünk fel. Nem kérdezzük meg, hogy hány cukorral iszod a kávét. Tudjuk. Nincs mit ezen megkérdezni. Egy jó házasságban nem kérdezi meg a férje, a feleségét, hogy vegyünk egy kocsit. Mert mind a ketten tudják, hogy mondjuk itt laknak a belvárosban, nincsenek rokonok vidéken, nem mozdulunk ki szinte sehová, arra elég a tömegközlekedés. Vagy nem kezdenek el arról beszélgetni, hogy költözzünk vidékre, mikor mind a kettő szédül, mihelyt lelép a betonról, akkor nem kell ezen gondolkozni. És fel se vetődik, nem beszélünk ilyenekről, nem kérdés. Egy csomó minden nem kell megbeszélni, megkérdezni, ha ismerjük a másikat, és az a jó, hogyha tud ilyen lenni az Istennel való kapcsolat. Persze ilyen mélységben nem fogjuk őt megismerni sohasem, mint ahogy egy házastársat vagy egy jó barátot. Olvassuk az igében, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink. És sokszor éppen az történik, hogy Isten úgy cselekszik, ahogy a Bibliában olvassuk, még a fülünk is belecsendül, és azt mondjuk, hát erre nem számítottunk volna. De ő szabad erre is. De van, amit biztosan tudunk. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És ez azt jelenti, hogy Istent talán nem értjük, miért kell várni, vagy miért nem cselekszik. Tele vagyunk kétségekkel, mert látjuk a késlekedésnek a következményeit, a veszélyeit, mint Saul. Ő is azt látta, hogy jön az ellenség, a katonái szó szerint rettegnek, nincsenek fegyvereik, egyre többen dezertálnak. Mi lesz, ha Sámuel tovább késik? Látom a folyamat végeredményét. Szorongatta Sault a kétségbeesés, mert a helyzete tényleg kétségbeejtő volt. És nekünk is sokszor kétségbeejtő a helyzetünk. Nem értjük, miért nincs már társunk, miért nem jön már a baba, miért nincs még időpont a vizsgálatra, miért érzem még mindig azt a csomót a testemben, miért szívózik még mindig a főnököm, miért nem értenek meg a családomban, miért nem mond senki biztosat erről a járványhelyzetről, és egy csomó más dolog van, amire nem tudjuk a választ. És kétségbejtő kérdések, és én sem tudom a választ. Én sem tudom megmondani. De Isten tudja. A várakozás nekünk rossz, ő azonban nem várakoztat. Ő időben érkezik, olyan időben, ami a javunkra van. Csak ezt nagyon nehéz kivárni. Tudom, és mindenki más is tudja, aki önmagához őszinte. Isten nem késik, ahogyan a legnagyobb szabadításunkkal sem késett. Az idők teljességében küldte el Krisztust. Ha valaki előveszi a zsidókhoz írt levelet, és elkezdi elolvasni a 11. részt, megdöbbentő dolgokat olvas, ahogyan elkezdi leírni, végigvenni a hithősöket, és lezárja az egészet azzal, hogy mennyire epekedtek, hogy lássák az Isten szabadítását, és nem adatott meg nekik. Nem kapták meg. Mert nem akkor éltek. 2000 évvel ezelőtt volt az idők teljessége. Isten nem sietett, nem késett. Akkor volt az ideje, hogy eljöjjön az Úr Jézus, hogy megváltson. És amikor eljött az idők teljességében, akkor sokan nem ismerték fel, és azt mondták, hogy ez a szabadító, ez biztos nem az. Ilyen nem lehet a szabadító. Mi nem ilyenre vártunk. Valami mást vártunk. Valami jobbat, valami dicsőségesebbet és különlegeset. És ez is egy nagyon nehéz dolog nekünk, mert nem csak várunk, hanem elvárásaink is vannak, hogy hogyan fog Isten megszabadítani. De ezt sem tudjuk. Krisztusban éppen olyan szabadítást adott nekünk Isten, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Lehet, hogy Isten ilyen utat készített el neked, de még nem vagy ott, még nem vagy készen. Ahogyan Izrael sem volt még készen a királyságra, de idő előtt kikövetelték maguknak. És a várakozásban az ember tanul türelmet, alázatot, olyan dolgokat, amikkel érettebbé, erősebbé, alázatosabbá válik. Adjon Isten nekünk türelmet várni és látást, hogy meglássuk, amikor eljött az ő szabadításának ideje. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ismersz jól bennünket, és pontosan tudod, milyen nehéz nekünk várni. Jó lenne, hogyha másképpen tanítanál bennünket, de nagyon sokszor a várakozáson keresztül akarsz bennünket rákényszeríteni alázatra, türelemre, és megtanítani az irántad való bizalomnak szükségességét. Kérünk, Urunk, segíts abban, hogy lehessünk alázatosak. És Urunk, könyörgünk, ne engedj elesni. Nem akarunk úgy járni, mint Saul. Nem akarunk türelmetlenekké válni, és a magunk kezébe venni az irányítást, ott, ahol te még várakoztatsz bennünket, amikor még nem érkezett el a szabadítás ideje. De imádkozunk, Urunk, nem csak ezért, hanem látásért is. Mutasd meg, hogyha valamiért nekünk kell tennünk. Ha akarsz változást az életünkben, és ennek érdekében szükséges cselekednünk. Addurunk, hogy ezeket el tudjuk különíteni. Vezess minket a te igéden keresztül, az ige hirdetésben, és tanácsolj szemeiddel. Adj Urunk így epekedő vágyakozást minden nap a veled való találkozásra, beszélgetésre, hogy még jobban ismerjünk téged, akaratodat, mert azt már tudjuk, hogy a legjobbat akarod nekünk. Kérünk, hallgass meg bennünket, bocsáss meg türelmetlenségünket, bocsáss meg rugódozásunkat, és segíts bennünket alázattal téged követni. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.